Én népem, öltöz erőbe! Népünk helyzetének értelmezése és hivatásának megfogalmazása az ige fényében. A Mustármag megújulás szolgálat műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, a Mustármag megújulás szolgálat Én népem öltöz erőbe című műsorának második adását hallgatják.
Az adás házigazdái Scheffler Emese
és Fekete Krisztina.
Népünk helyzetét kívánjuk az ige alapján vizsgálni, valamint szeretnénk, ha követnék útkeresésünket a nemzeti közösségünk saját alapjaihoz.
Igyekeztünk átfogóan beszélni az adásban helyet kapó témákról, így szó volt az ige szerepéről, a népünknek szánt ígéretekről.
Innen szeretnénk tehát tovább menni, és úgy láttuk jónak, hogy a múlt adásban érintett témákat szerre alaposan kibontsuk.
Ebben az adásban tehát mélyebbre ásunk az ige természetének megvizsgálásában. Megnézzük, hogy mit mond a Szentírás önmagáról.
Azt is mondhatnánk, hogy a használati utasítását nézzük meg, hogy választ találjunk arra, hogy hogyan olvasuk a Szentírást, és hogy mit akar az ige.
Következő lépésként pedig életünkre és közösségünk életére alkalmazzuk.
Ezt követően pedig engedjük, hogy rávilágítson saját életünkre és közösségi képünkre. Ennyi fog a mai adásba beleférni, de azért röviden elmondanánk, hogy milyen úton haladunk, hiszen úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy a hallgatók követni tudják a gondolatmenetünket.
Ma tehát, amint már mondtuk, az ige természetét és a népünk helyzetét vizsgáljuk. A következő adásokban pedig azt nézzük meg, hogy hogyan akart kivezetni az Isten ebből, milyen ígéreteket adott népünknek.
Aztán megnézzük, hogy hogyan álltunk hozzá Isten szándékához, megmentő, felemelő, megújító jó akaratához.
Elfogadtuk vagy elutasítottuk őt? Hittünk neki vagy nem?
Ezután természetesen ennek következményeit vizsgáljuk, és majd ezen következmények kapcsán fogunk beszélni az örökségünkről, népi gyökereink fontosságáról is.
Tehát ezen az útvonalon haladunk, ezt fogjuk a következő adásokban bejárni, erre hívjuk Önöket is, kedves hallgatók!
Javasolnám, hogy ráhangolódásként hallgassunk meg közösen egy dalt.
Legyen a Hiszek a romokon című rokkoratóriumból a Jézus a közénk jött ige című dal.
Énekel Mezei Ildikó és Boros Emese.
Amit te azt máshol meg nem kapom, hiszen
Jézus a közénk jött ige című dalt hallgattuk a Hiszek a romokon című rokkoratóriumból, és a Mustármag megújulás szolgálat Én népem öltöz erőbe című műsorának második adását hallhatják.
Vendégünk Pap László, római katolikus pap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Ahogy az adásunk felvezetőjében mondtuk, az ige természetét vizsgáljuk.
És azt kérdezném, hogy mi is a Szentírás, mit mond önmagáról, és mi a természete?
Már gyerekkorunkban megtanuljuk, hogy a Szentírás Isten szava. A legelső, amit a szívembe kell vésselek, hogy amikor a Szentírásról beszélek, akkor a Szentírás több, mint egy könyv. Több, mint a leírt betű. Leírva is sokkal több, mint a betű. Mint a víz, amelyik előttem van, sokkal több, mint folyadék. Ha megiszom, életet jelent. Ha tűz van, ráöntöm, kiútja. Tehát sokkal több, mint csak amit fizikailag látok, vagy fizikailag a kezembe tartok. Úgy a Szentírás, mint a víz. A Szentírásnak a természetét keressük. Elvileg próbáljuk megközelíteni, hogy mi a Szentírás. Nem azt nézzük, hogy mikor írták, mit tudom, János evangéliumát, és Szent János milyen forrásokat használt. Vagy most nem azt keressük, hogy hány könyvből áll az Ószövetségi Szentírás, hanem ezt a belső természetét próbáljuk megkeresni, mint amikor van egy asztalos, és kezébe vesz egy deszkát. Nem azt nézi, hogy azt vajon a Hargitába vagy a Görgénybe vágták le, hanem ebből most egy jó ajtó lesz, vagy ez egy cserefa, ebből küszöböt készítek. Tehát ezt a belső természetét keressük, és egyszerűen használni akarjuk. Ugyanígy vagyunk az ígével is. Általában ígét használunk alatta a teljes Szentírást értjük, de ennek is két része van. Először beszélünk az Ószövetségi Szentírásról. Azután beszélünk a testélet ígéről, Jézus Krisztusról is, mindarról, ami Jézus Krisztushoz tartozik, az ő élete, járkálása, csodatettei, bűnbánata, predikációi, föltámadása is, az apostolok cselekedeteit, ha belefoglaljuk, hogy az első közösségnek az élete. Ez mind íge és az ígének a hirdetése. Így közelítek az ígéhez, mint Istennek az ajándékához. Tehát az íge, a Szentírás leírva sokkal több, mint betű. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az én ígéim lélek és élet. Az én ígéim soha el nem múlnak. Szentírás azzal kezdődik, hogy Isten szól, legyen világosság, s világosság lett. Utána Isten szól, hogy a szárazföld váljon el a tengertől, az szétválik. Tehát látjuk, hogy Isten az ő szavával teremt. Nem kellnek neki eszközök. Ha valaki akar építeni egy házat, oda kellnek eszközök és kell anyag. Kell malter, tégla, cement is, kell vakolókanál és vízmérték és egyebek, betonkeverő. Istennek nem kell külön eszköz és nem kell külön anyag, hanem ő szól és a tenger létrejön. Az orvosnak kellnek eszközök, mivel megméri a betegséget, kellnek gyógyszerek. Jézus Krisztus szól, a kezedet emelt fel, a béna felemeli. Tehát itt érezzük valahol az igének a természetét. Isten az ő szavával cselekszik. Isten, amikor az emberhez szól, ez cselekedet. És az embernek is cselekedettel kell válaszolni. Noéhoz szól, hogy a világ áramlott, bűnös, te jó vagy, meg akarlak szabadítani, építs bárkát, és Noé bárkát épít. Azután szól, hogy menj be a bárkába is. Noé összeszedi az állatokat, és beviszi a bárkába. Szól Ábrahámhoz, hogy hagyd ott a földetet, és menj arra a vidékre, mert én mutatok neked, és Ábrahám elindul. Ugyanúgy szól Mózeshez, hogy vedd le a sarudot, mert ez a hely szent, és Mózes leveszi. Tehát Isten cselekedik az ő szavával, amikor kimondja, és az embernek is cselekednie kell. Tehát nem olyan, mint hogy elmegyek egy színházba, megnézem, és ha tetszik, megtapsoltam, és ha nem, rágom a tök magot, hanem ugye cselekedetet kér. És itt jutunk el a magjához, hogy azért beszélünk annyit a Szentírásról, mert ha bajba vagyunk, gondunk van, személyileg, közösségileg Isten, hívjuk, hogy jön, cselekedjen, hát akkor szól.
Említettük, hogy az Isten igéje cselekszik. Szeretném, hogyha ezt a folyamatot alaposabban megvizsgálnánk.
A legelső az, hogy látjuk, létrehozza a világmindenséget, azt fenntartja. A második, hogy vezeti az embert. Ezt nagyon megérezték az Ószövetségben. Így mondják, hogy a te szavad fákja a lábam elé. A te szavad világosság. A te szavad az életet összefoglaló törvény. És ezért védi az Ószövetség ember. Így mondja, szívembe rejtem el. És ugyanezt érzik az apostolok is, hogy Uram, hova mennénk, hiszen neked örök életet adó ígeid vannak. Az íge és az élet teljesen összekapcsolódik az ószövetségi ember életébe és az újszövetségi ember életébe. Tehát eddig azt mondtuk, hogy az íge életet ad, életet hordoz, vezet. A harmadik, hogy az íge gyógyít. Ugyanezt látjuk az Ószövetségben az első lapokon, amikor megígéri a szabadulást, megígéri azt a valakit, aki majd a kígyó fejére tapos, tudjuk, hogy itt már Jézus Krisztusról van szó. Tehát gyógyít azután az Úr Jézus egész életén keresztül, ahol betegséggel találkozik, és egy kicsittel azonnal gyógyít sántát, vakot, bénát, halottat, mindent el akar tüntetni, amit a bűn hagy maga után, vagy amit a bűn rombol. A következő az, hogy szavával rendezi ezt a világot. A zsidókhoz írt levélben van ez megfogalmazva, hogy fenntartja.
Ez mit jelent egészen pontosan?
Most látjuk, hogy kezében van az Úr Jézusnak a szaváltal az egész világ mindenség. Itt vegyük sorjába. Kezében van a megrontott világ is. Itt vannak a betegségek, itt van a vakság. Szól a vaknak, hogy láss, és a vak lát. Azután szól a 18 éve beteg embernek, hogy vedd ágyatot és menj haza. És a bénatagok, a megbetegedett tagok ennek a szónak engedelmeskednek. Annyira érvényre jut Jézusnak a szava, hogy a fizikai valóság, a fizikai törvények is engedelmeskednek neki. Csak a puszta szavának, amikor a tenger háborog, Jézus a párkában alszik, felküldik a tanítványok, Jézus fölkel és ráparancsol a tengerre, hogy tenger csitulj el, némulj el, és a tenger pillanatok alatt kisimul. Elég a szava, vagy még a legszembetűnőbb eset, Lázárnak a halála, vagy a Naimi fiúnak a halála, de vegyük a Lázárét, mert ott tisztán leírja az evangélista, hogy Jézus szól, hogy Lázár, jöjj ki, és a négy napos húla, amely már bomlik szét, Jézusnak a szavára, ugye élő testéje összeáll és eléjön. Tehát Isten ígéje a világot megteremtette és kezébe tartja. A fizikai világgal úgymond könnyebb. Az ember életébe, hogy érvényre jusson, nehezebb, mert az ember szabad akaratot kapott. Az ember szabadon eldönti, hogy megteszi, vagy nem teszi meg. Noé eldönti, hogy épít barkát, vagy nem épít barkát. Szent Péter eldönti, hogy kiveti a hálót, amikor az Úr Jézus mondja, hogy evezz a mérre, vagy nem veti ki a hálót. Ellene mondhat, visszautasíthatja.
Azt hiszem, hogy ezt értem, de az lenne a kérdésem, hogy hogyan juthat mégis érvényre az Isten igéje az ember életében.
Maga a Szentírás tárja elénk az igének ezt a belső folyamatát, természetét. A zsidókhoz írt levélben így mondja, az íge szétválaszt, az íge ítél a szív gondolatai fölött. Most mozzanatokra bontva. Isten szól, vagy mondjam úgy, a Szentírást elolvasom. A következő lépés, hogy hittel hallgatom, tehát a hit. Készséges szívvel, kíváncsi szívvel, szomjas szívvel befogadom. A szívembe került ígét a lélek élteti, a lélek teszi hatékonyá. Így valósul meg. Az íge és a lélek a készséges szívbe hitáltal együttműködik. Meggyógyulok, bűnbánatra jutok, megújulok. Vagy egy közösség, ugye, megtér és elindul a jövendő felé. Szabad akarattal visszautasíthatjuk. Szent Jánosnál az Úr Jézus így szól, az e világ nem hallgat rá. Az elhangzott igének az a másik természete, hogy mindig beteljesedik. Izaiás egy gyönyörű képet használ, az esőnek a képét, hogy ahogy az eső lehull, bekerül a talajba, ott a gyökerek fölszívják, és elvégzi a célját. Az Úr Jézus az ige természetét, hogy megértesse, a szántóvető ember életéből veszi a példát, veszi a magot, olyan, mint az elvetett mag. Isten ígé a mag, ugye belekerül a világba, belekerül a szívembe, és ahogy a magot a talajnak a nedve és a talajba működő erő kezdik bontani, nem rothasztani, hanem csiráztatni, utána, amikor kicsirázik, szárba szökken, termést hoz, ugyanúgy a szívemben is bekerül, és ott életre kell. Az ige befogadásához még vissza kell térjünk. Az Ószövetségi Szentírásban van egy képe. Ezekkel a prófétához is szól az Isten, hogy vedd a tekercset, vedd a szentíratokat és nyeld le. Gyomrod emésze meg, járját egész bensődet. Tehát az ígét így befogadom, nem felületesen hallgatom. Felületesen hallgatta Kaifás, felületesen hallgatta Pilátus, felületesen hallgatták az írástudók, vagy a gazdag ifjú. És tudjuk, mi történt. Befogadom, megemésztem, hogy a prófétának az Úr mondja. Hasonló képet találunk az Új Szövetség utolsó könyvében is. Szent János apostol a Jelenések könyvének az elején szintén ezzel a képpel találkozik, hogy a tekercset le kell nyelje. Tehát megemésztem, magamévá teszem, mint a megitt vizet. Tehát átjár. És ettől kezdve az íge is az életem, az íge is a cselekedetem többet nem választható szét. És pontosan Jézus Krisztusnak ez a szándéka, hogy az ige által, az ige hirdetés által alakítsa át a világot. Így fogalmazza meg az apostol, hogy a világot a hit győzi le. Tehát a hit által az ige belekerül a szívünkbe, a keresztények szívébe, a keresztények ezt fölszívják, és azután a keresztények belekerülnek a világba úgy, mint a kovász a tésztába. Belevegyülnek, átjárják, azt a világot többet már nem lehet őket kiszedni, nem lehet szétválasztani, mint a kovász se tudom a tekenyőből szétszedni többet, hogyha a két vékkal ízbe belekeverte az asszony, de az egész tészta átalakult. Isten a fizikai világot egyből alakítja az ő szavával, de az emberi világot az íge által, amit a keresztények magukba szívnak, megemésztenek, átjárja a szívüket, egész életmódjukat így alakítja. Ugyanilyen képet használ, amikor Jézus azt mondja, ti vagytok a főd sója, a sót, ha az ételbe beletette, az asszony többet kiválogatni nem lett, de hatékony.
Összegzésképpen a folyamat tehát elhangzik az ige, hittel hallgatom, készséges szívvel befogadom, és az ige érvényre jut a Szentlélek bennünk történő munkája által.
A következő rövid részlet a Hiszek a romokon című rokkoratóriumból tömören összegzi a tanulságot.
Jézus Krisztus az emberi szívnek nálad kevesebbel beérni nem lehet.
Csiszér László és Madarasi Ildikó énekelt, és a részlet szintén a Hiszek a romokon című rokkoratóriumból származik.
Az igéről és annak természetéről, valamint hatékonyságáról és érvényre jutásáról beszélgettünk. Innen folytatjuk.
Így a beszélgetés folyamán fogalmazódott meg bennem, hogy a kedves hallgatók nem gondolják-e azt, hogy az ige fontosságának hangsúlyozása inkább protestáns, mint katolikus sajátosság.
A köztudatban az van, hogy a reformáció hozta be gyakorlatilag a mindennapi életbe a Bibliát. De nézzük meg a katolikus gyakorlatot, tehát teljesen minden az ígére épül. Vegyük a legsajátosabb mozzanatokat, a liturgikus cselekedeteket. Kezdjük a kerességgel, ezzel kezdődik az egyházba való beépülés, az újjászületés. Az Úr Jézus azt mondja, menjetek, kereszteljetek meg minden népet is. Amikor a keresztelő megkeresztel ezt a gyereket, én megkeresztelek téged az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, attól kezdve az a gyermek, a Szentléleknek a temploma, Isten fogadott gyermeke, részesült a királyi papságban, részesült a prófétai küldetésben. A másik mozzanat, a bérmálás, itt is vegyétek a Szent Lelket. A legsajátosabb szentségünk, legmélyebb liturgikus cselekedetünk, a Szent Mise, az Eukarisztia. Itt is minden az Úr Jézus szavára épül. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És ekkor jön az oltára a föltámadt Jézus Krisztus, a kenyér és a bor színe alá, tehát az íge valósul meg, vagy menjünk a másik szentséghez, a gyónáshoz. Menjetek és bocsássatok meg minden bűnt, és akit feloldoztok, fel van oldozva. És amikor a gyóntatópap elmondja, feloldozlak tégedet minden bűnöttől, akkor ez érvényes mennyben, földön, lelkismeretben, mindenhol ez érvényre jut. Vagy a házasság szentségénél, amit Isten egybekötött ember szét ne válassza. Tehát látjuk, hogy minden az ígére épül, illetve a szentmisében, a feloldozásban, a kerességben, minden ez az ige cselekszik. A pap csak eszköz, így mondjuk, hogy maga az egyház is csak eszköz.
Annak ellenére, hogy nem most hallom először ezeket, most ütött meg igazán, és most hallottam meg, hogy a liturgiában micsoda élet zajlik, és hogy az ige valósul meg, és az ige cselekszik. Azt gondolom, hogy a köztudatban mégsem véletlen az, hogy a protestáns felekezetről gondolják azt, hogy az ige náluk kap központi szerepet.
Fogyatékosságunk, hanyagságunk, mulasztásunk, hogy a Szentírást, az igét nagyon sokszor a részegyházak, vagy képviselők, vagy korokba elhanyagolták. De a 70-es évektől láttuk, hogy úgy alakítják a templomoknak a liturgikus terét is, hogy maga a Szentírás láthatólag vizuálisan is térbe helyet kapjon. Ezért van külön az ambó. Régebben is ott volt, tehát a szószék. Tulajdonképpen ezt jelentette.
Ha jól tudom, a marosvásárhelyi csereai templomot is így alakították ki.
A csereai templomot így próbáltuk kialakítani, hogy a templom térnek, a liturgikus térnek a középpontjába együtt van az eukarisztia oltára, tehát a miséző oltár, és mellette a stíge oltára az ambó, és rögtön ott van a keresztelőkút, tehát ez a három együtt. Keresség, ige, eukarisztia, ez adja meg a liturgiának a magját, mélységét, és itt cselekszik. Isten itt gyógyít, itt épít, itt szűr újjá, itt tanít, itt vezet. A három szentségen keresztül.
Tedeum című rokkoratóriumból hallottunk részletet, énekelt Fülöp Csongor István és a Mustármag énekegyüttes.
Beszéltünk az igéről, a természetét vizsgáltuk, és azt is mondhatnám, hogy inkább elméleti oldalról közelítettük meg. Most az igének a mindennapi életünkkel való érintkezési pontjait, egyszerűbben az alkalmazását kellene körüljárjuk.
Megnézzük, hogy személyes életünket, de főleg közösség életünket, egyház, megyénket, milyen formában érintette az elmúlt évtizedben, másfél évtizedben az ige. És itt nem csak érintkezési pontokat kell keressünk, hanem az Úr Jézus azt mondja, hogy ha életet kerestek, akkor én vagyok az út. Tehát nem csak egy-egy ponton találkozok, hogy rámegyek az útra, és tovább megyek az út mellett a sázban, hanem így mondja, én vagyok az út. És ha igazságot keresünk, itt újra elénk áll, és azt mondja, én vagyok az igazság. Tehát szavaimba, jelenlétembe, bennem találjátok meg az igazságot. Én vagyok a válasz. És ha életet keresünk, itt újra elénk áll. Tehát nem elég a gazdasági megújulás, nem sokat jelent majd egy politikai változás, hanem azt mondja, hogy én vagyok az élet, életnek a hordozója, életnek az ajándékozója. Most megnézzük, hogy Isten hogy látja a helyzetünket, és főleg itt a profétai szót hívjuk segítségül. A profétai szó mindig összeköti a pillanatnyi helyzetet a jövendővel, és magába foglalja a magba a fának a koronáját is, és mindig Isten szívéhez akar közelvinni. Isten közelébe az emberi természet mélységei felszínre kerülnek, látszanak a bűnök, de látszanak a reménység, látszanak az új utak is. Itt látni fogjuk, hogy az Úr szava élő valóság és tapasztalat. Istennek a szava mindig a történelembe gyökerezzik. Isten szándéka szerint értelmezi a jelen helyzetet is. Tehát, ha olvassuk a Szentírást, látjuk, hogy Istennek mi a szándéka velünk. És Isten mindig akkor szól, amikor nagy nehézség van, nagy baj van, nagy bűn van, nagy válság van. A profétai szó mindig a jövőbe mutatva hívja a népet a megtérésre. A jövendőbe tekint, de nem jövendőmondó. Nem riportot ír a jövendőről. A nép azonban szembeszekülhet ezzel a profétai ígékkel. És mindig így is volt. Könnyebben hallgat a hamis profétákra, akik így szólnak. Ahogy ma van, úgy legyen holnap is. Mi a baj? Hát nincs közöttünk Jávé, Mikás prófétának ezt veszik a szemére. Vagy Jeremiásnak. Ha Jávé csodát tesz velünk, mint annyi másszor, nem fog a templom lepusztulni. Vagy az Úr Jézusnak azt mondják, hát nem Ábrahám fiai vagyunk, mit akarsz? És Ezrás felsohajt, rászeditek népemet, amely hisz a hazugságnak.
Szeretném, ha egyenként megvizsgálnánk a legszembetűnőbb valóságokat.
Nagyon sok a temetés, alig van keresztelés. Nemrég találkoztam egy református lelkésszel, évente 20-at temet, egyet keresztél. Vagy menjünk vissza a Zsíl völgyébe, csak Petrozsénybe, az 1930-as években 270-et, 300-at keresztéltek. Most felteszem a kérdést, egész Csíkbányit keresztelnek-e? És félek megkérdezni a petrozsényi plébánost, hogy magyarul az elmúlt 3-4 esztendőben hányat keresztelt. Vagy egy másik adat a közelmúltból Marosvásárhelyen, a belvárosi plebánián 2002-ben temettek 117-et, és kereszteltek 37-et. Két évvel később, húsvétig egyetlen egyet kereszteltek csak. Mi ennek az oka? Ozeás proféta így szól, nem lesz többé születés, terhesség, foganása. Gyökerei kiszáradnak. Ha társadalomtudósokat kérdezzük meg, hogy mi ennek az oka, ők nem azt mondják, amit Ozeás proféta mondott, hanem azt mondják azért, mert nincs munkahely, nincs jövőkép, nincs megélhetési forrás, nincs anyagi alap. Ezzel szemben legyünk őszinték, azt mondhatjuk, hogy a történelem folyamán a nép, a széles néprétegek, a magyar nép itt Erdélyben soha ilyen jó nem élt. Ennyi pénzzel, ekkora kényelme soha nem volt a népnek. Most vessük a legutolsó falusi embert is, maga 14. lajos nem élt ekkora kényelembe, hogy naponta meleg vize legyen is, ha akar narancsot eszik, ha akar disznóhús teszik, salkar fistert iszik. Ozeás a 9. fejezetben ezt írja, mert nem hallgattak rá. Itt van a baj, hogy az ige nincs a szívünkbe, ezért nincs élet, ezért nincs életkedve. A másik kézzelfogható baj a kivándorlás, a családoknak a széthullása. Nemrég volt egy temetés, és a koporsó mellett az apa fia nem álltott. És amikor utána jártunk, hogy mi történt, hát a fiú elment Amerikába. És a temetésre nem jöhetett el, mert olyan kölcsönt vett fel, hogy amíg le nem törleszti, az országból sem engedik ki. Fájdalmas kép, de így kell mondjam, hogy amit az apa főzött, azt tette meg még a koporsójába is. Mert ezt állította a fia elé, mint ideált, hogy gazdag légy, pénzed legyen, karriered legyen, hát akkor megkapta. Van pénze, igaz, csak kölcsönbe a fiának.
Ezt a példát hallva egyszerűen azt mondhatom, hogy a mi döntéseink alapján jutottunk a jelen helyzetbe.
Mi tehát a baj igazi oka?
Így fogalmazza meg Izaiás proféta, kiszolgáltattál bűneink hatalmának. Tehát a saját bűneink az oka ennek a pusztulásnak. A vezetést, a hatalmat átadtuk, kinek a bűnnek. Ozeás pedig még tömörebben fogalmaz, tetteik körbezárták őket.
Maradjunk a családnál, hiszen nekem úgy tűnik, hogy a legnagyobb válság pontosan ezen a szinten történik, és az alacsony számú születés mellett más problémák is akadnak.
Tegyük fel, hogy megszületik egy-két gyermek. De rögtön már, hogy a bölcsőből kikel a gyermek, már rögtön újra ott van a sarkán kígyó. Szedik ki a családból. Már viszik óvodába, szakítják el az anyától, szakítják el a nagyszülőktől, szakítják el a közösségtől. Azután viszik már a szomszédvárosba tanulni középiskolát, vagy még 5-8 osztályt is legtöbbször ott végzi. Tehát szakad el, tanul meg csavarogni, kiszakad a családi élményeknek, a szeretetnek, bensőségnek, közvetlenségnek, beszélgetésnek, együttélésnek, az együtt dolgozásnak az élményeit nem tapasztalja meg. Később oktatás címén viszik már más városba, már nem elég a más város, már viszik más országokba, mert ugye többet tanul, nagyobb diplomát kap, jobb megélhetési, vagy egyenesen más kontinensekre szórja szét a bűn ilyen formában a családot.
Azt hiszem, hogy egy picit zavarban vagyok, hiszen ezek ma már annyira természetes dolgok. Rendszerint ez történik, az én bátyám is más városban tanult már középiskolában, magam is tanultam más országban, sőt más kontinensen is. Azt hiszem, hogy a szülő is azt szeretné, hogy a gyermeke jó helyen tanuljon, művelt, okos legyen.
Tehát itt nem az a baj, hogy azt akarjuk, hogy a gyermek képzett legyen, művelt legyen. Régebben is képzettek voltak az emberek, de egy mesterséget, kivéve egyet-kettőt, meg lehet egy-két év alatt tanulni. Itt a baj az, hogy ez az idegen oktatási rendszer az oktatást ki akarja nyújtani egész napra, nézzük meg, így van-e. Gyerek hazajön az iskolába, 2-3-kor itt a kollégiumban sokszor már 7 órakor elmennek, 3 órakor még nincsenek hazajöve, még nem ebédelt az a gyermek, nem beszélt két szót, ül egész nap a padba. Azután el kell menjen még sportórára, el kell menjen még angolórára, vagy el kell, ha 8-ot végez, akkor mindenféle előkészítékre, ha érettségizik, akkor más előkészítékre, tehát egyfolytában le van kötve, egyfolytában a szülő hordozza, bedobja az autóba, viszi, felkapja, viszi máshova is, még hittanra eltűnt a hét, még nem volt, oda is el kéne menni. Akkor a nagyobb, a fiatal, ugye elkerül a szülőktől idegen városba, ott ha megnézzük, mi van az egyetemi oktatásban, teljesen a nyugati piacra orientálódik. De röviden így mondhatnunk, hogy idomított rabszolgákat nevelnek. Ott van nagy erős székely legények, ilyenkor 25-26 esztendős már családja volt, már 3-4 gyermek ott volt mögötte. Most még egy papírral futkos is, hagyja el a bulletinjét, a zsebiből szedik ki. Tehát élhetetlenek lesznek, lerombolódnak, nem tud szóbálni, nem tud beszélni, bemegy a kocsmákba, és az éjszakát ott tölti, de még gyakorlatilag se nem udvarol, se családkép nincs előtt, tehát mire is vegyen, még csak a szülei tartják el a felélt vagyomból. A szülő mit is akar? A szülő azt akarja, hogy gyermekének biztosan megélhetést, vagy legyen művelt. Hát ha megnézzük, sem megélhetés nem biztosít, sem műveltséget. Mert akik valamit tettek, itt most felsorolhatjuk, menjünk vissza Orbán Balázsig, ugye, mit tett? Vagy menjünk vissza, Domokos Pál Péterig, ugye ezek mind egyszerű emberek voltak, nem végeztek sem mesterit, se nem doktorátok. Vagy menjünk vissza Teréz anyáig. Hát ma a Karitászhoz nem engednék közel azzal a képzettséggel, azzal a végzéssel, ami volt. Vagy Szent Ferencig, Szent Erzsébetig, ugye. Szent Erzsébet már 24 éves korában meg volt halva.
Azt gondolom, hogy hagyjunk egy kis időt a hallgatóknak, hogy megemészszék az elhangzottakat. Részletet hallgatunk a Hiszek a romokon című rockoratóriumból.
Énekel Madaras Ildikó és a Mustármag ének együttes.
Hoztunk törvényeket, megszavaztuk az elnyomó rendeleteket, hízelektünk a hozzád hűtlen vakvezetőknek. Hiába álltunk be Osztrák-Orosz Unióba, hiába reméltünk szebb jövőt, nem válott valóra, mert nem hallgattunk a te favadra. Most!
hasznot.
Jaj, annak, aki fényűzően él.
Jaj, annak, aki a gyengét veszni hagyja.
A romlottságot jóvá hagytuk, és megfizetjük.
Behozzuk a házba, mi is azt nézzük, tesszük.
S már a saját gyermekeinket is azzal etetjük.
A kipróbált barátokat jött-mentekkel felcseréltük.
A rokonsággal múló előnyökért összevesztünk.
Átvett eszmék, szenvedélyek uralkodnak felettünk.
Beérett az önzés, a pártoskodás.
Pusztít az úri gőg, az Isten tagadás.
Az oktatásról, a műveltségről beszélgettünk az ének előtt, és szeretném, ha még néhány gondolat erejéig visszatérnénk ehhez a témához.
Vegyük azt, hogy kell a műveltség, kell a kultúra. De menjünk vissza egy pár száz esztendőt, Kájön idejébe egy ganyihányú, tehént fejű, tehént etető ember a karácsonyi élményt, azt, hogy az íge testéret 240 énekkel fejezte ki. 240 karácsonyi ének volt. És ha vesszük a mostani modern egyházi énekeskönyvünk, a 10%-a van. 24. És ha egy kicsit itt még idézünk, minden éneknek legalább 2-3 szakasza volt. Na most állítsátok ide elém azt a doktorált magyar tanárt, aki 500 verszakot felmond. És csak a karácsonyról beszéltünk, de vegyük végig az egész egyház évet, az évközi időt, a pünkösdöt, a húsvétot, tegyük bele temetési énekeket, tegyük bele a búcsújáró énekeket, Mária énekeket, Jézus énekeket, és akkor látjuk, hogy az oktatásnak is, a műveltségnek is milyen zsákutcái vannak. Vagy nemrég elmentünk a csángókhoz felvenni ezt a régi vallásos énekeiket, és akkor odálltak a mikrofon körül, úgy egyből csapatostól ezek a leányok, és a vezető tanárnak mondjuk, hogy hát engedje, válogassa meg egy kicsit, tegye oda azt, amelyiknek jó a hangja, tiszta hallása, rájuk nézze azt, hogy ez mindeniknek tiszta. Ahány csángó volt, annyi előadó volt. Mindeniket oda lehetne állítani akár a Marosvásárhelyi Kultúrpalota színpadára, megállna a helyét úgy, mint sokszor azok, akik 10-15 esztendeig könyv fölött könyököltek. Vagy régebben a képzés, ugye, megépítette a székesegyházat, vagy megépítette egy hídat, és a gerendát, ami az egészet tartotta, a tervező, kivitelező, az kellett odálljon, és az vágja el azt a gerendát, ami tartotta ugye az egész állást, mai nyelven ugye kofrácsot, azért, ha leszakad a híd, vagy leszakad a templomba utazotta, őt üsse meg. Tehát így vizsgázott. Tehát ott volt a tudás és felelősség együtt. Tehát látjuk ennek a világnak a csapdáit, egy kicsit ránézünk, vagy azt mondjuk, hogy legyen művelt. Hát Szent István király 17 éves korában, Mátyás király 16 éves korában kézbe vette a magyar birodalmat. Hol vannak ettől a mai legények?
Milyen más hasonló jellegű csapdát tudunk megnevezni, amely szintén a családot érinti érzékenyen?
A következő csapda a munka. Azt mondjuk, hogy munka, pénzt kell keresni, kenyeret kell keresni. Az előbb említettünk, hogy ennyi pénze sose volt a népnek, a székely népnek. És akkor mégis mi a baj? Az, hogy fölösleges dolgokért dolgozik, a mohósággal a sátán csapdába léptette. Ezzel kezdi Ádámmal, Évával is, hogy a mohóság, Isten valamit még elrejtett, menjetek, szedjétek le a tiltott fáról a gyümölcsöt, a mohóság. Nagyon sok eszközt használunk, nagyon sok kiadásunk van, ami nem használ semmit, csak fölösleges, ami nélkül jó meg lehetne élni. Tehát a fölöslegért dolgozik, és ilyenkor a családok elmegy hetekre, hónapokra, vagy sokszor évekre, külföldre, és itthon mi történik? Itthon pont amiért dolgozik a család húszéhel. Így mondja a próféta Jeremiás, asszonyaik idegen kezekbe kerülnek. Tehát itt kapcsolódik össze a család széthullása a munkával, a hamis munkával, a hamis tanítással, a kivándorlással. Így mondja az ás próféta, mert nem hallgattak rá, tévegni fognak a nemzetek között. Tehát mi tévegünk a nemzetek között, mi hányódunk azért, mert nem hallgattunk rá. Amerikában voltam lelki gyakorlatot tartani, és akkor az egyik család meghívott, és amikor magyarázzak, már a negyedik helyen laknak. Hát kérdem, hogy mi vándorolnak annyit? Hát az egyik helyet azért vándoroltak, mert nagy út mellett laktak, zaj volt. A másik helyet megvettek egy hatalmas birtokot, mert oda költöztek a kínaiak is. Őket nem lehet bírni, a következő helyre azért vándorolnak, mert a folyó árad ki. Tehát annyi a pénze, hogy naponta 800 dollár a költőpénze. És boldog-e. Tehát ilyen áron Ámosz proféta megmondja, hiába építetek kőházat, nem fogtok benne lakni. És azt is megmondja, hogy elpusztítom bálványaidat. És látjuk, hogy minél mohóbb egy közösség, minél mohóbb egy nép, a tűznek dolgozik, a népek a tűznek dolgoznak. És ennek a mohóságnak, ennek a kapzsiságnak áldozatul esik a környezet is. Akár udvarhely felé megyünk fel a Hargitára, már látjuk, hogy az erdővágással felmentek a hegyibe a Hargitának, vagy ugyanezt történik Gyergyó remete felült, vagy Csíkba is. Proféta megmondja, a mohóság azok. Pusztítottad a földet, kifosztottad a földet, a föld pusztasággá lesz lakói miatt. Mikás proféta így mondja, tette egy gyümölcsei miatt. A mohóság is az egység hiánya. Sivataggá tetted a csodálatos földet, Zakariás proféta feljajdul. S hol kezdődik? Pont a felső rétegnél a vezetőknél, Izajás proféta szavaival. Fedelmét félrevezetnek, összekúszálják az útat, hogy ne járj azon. Szofaniás proféta szavaival, a vezetők idegen ruhába öltöznek. Az idegen bálványok, az idegen életmód, a kényelem a mohóságnak, a fényűzésnek a hajszolása. Rászeditek népemet, mert hisz a hazugságoknak, keserege Ezekiel. És mi történik? Sivataggá lesz a szív, kiszárad a családban az élet. Zakariás kiterjeszti, sivataggá tetted a csodálatos földet. Nincs élete, sivatag lett a család, sivatag lett a közösség, lassan sivatag lesz a templom. A proféták egyfolytában sírnak, hogy ugye ne imádjatok idegen isteneket, ne menjetek az idegenek után, se a hétköznapi életben, se a politikában, se a családi életvitelben. Hát itt a profétai szavak szépen bevilágítják, azt mondja, lenyúzzátok az emberekről a bőrt, és csontjaikról a húst, Mikéás proféta, és nincs élet, van pénz, van szórakozás, van minden, egyedül élet nincs. Az őrszemek vakok semmit nem vesznek észre, Izajás suhajt fel. Vagy Ámosz egyszerű darabos nyelvezettel a gyöngét elnyomják. Zakariás sír, hogy a pásztor nem keresi, ami elveszett, nem kutat a tévelgő után, nem támogatja a kimerültet. Szent János apostolnál az Úr Jézus felsuhajt, nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Tehát ha életet keresek, akkor Jézus Krisztushoz kell menjek. Végül pedig Zakariás proféta mondja meg a legtömörebben talán, amikor így szól. Saját szolgáik prédájává lesznek. Mohóságból a régi főnemesség behozta az idegen népeket szolgáknak. Saját szolgáik prédájává lesznek. Igen, Jeremiás ezt a kifosztottságot, ezt a kiszolgáltatságot beviszi egészen a legkényesebb területre. Bemegy egészen a nászágyig, azt mondja. Asszonyaikat idegeneknek adom. Látjuk, hogy a bűn bemegy, szétszed mindent, szétszedi a családot, szétszedi a bensőséges kapcsolatot, amíg a férfiként dolgozik, gyűjti a pénzt, asszonyaikat idegeneknek adom. Vagy itthon hagyja az asszonyt, itthon hagyja a gyermeket, és kezdte egy új, zűlöttebb életet. Miért? Mert nem hallgattak rám.
Mielőtt tovább lépnénk a népünk helyzetének elemzésében, azt javaslom, hogy hallgassuk meg az előbbi dalnak a folytatását, hiszen azt gondolom, hogy ebben a helyzetben az Isten irgalmához folyamodás helyén való, és ebben a dalban pontosan ez fogalmazódik meg.
Énekel Madaras Ildikó és a Mustármag ének együttes.
A bűneink miatt erőtlenek lettünk, minden reménységünk a pénzbe vetettük, hajszol a mohóság, sorvaszt a kényelem. Ki vagyunk szolgáltatva a divatnak, ráhagyt el minket romlott eszünkre, hadd rohanjunk vesztünkbe.
Thank you.
Kesergünk az eladott földekért, irgalmas a letarolt erdőkért, minden legyilkolt magzatért, a megalázott, megcsalt házastársért. Kioldoztuk régi és új sebénnyel, színek előtt kitárjuk megtől szívünkkel.
Népünk helyzetéről beszélgetünk, a családot érintő veszélyekről, csapdákról, és mindezt az Isten igéjének fényében tesszük.
A családot a felsorolt dolgokon kívül a válás is veszélyezteti, vagy ez már csak egyféle következmény vagy eredmény?
Hát igen, a válás is először ott kezdődik, hogy Istentől válok el. Másodtörvénykönyvben így írja, ne szegődjetek a körülöttetek élő népek idegen isteneihez, mert az Úr, a körödben élő Isten, féltékeny szeretettel szerete. Itt kezdődik a válás, a hűtlenség. Hűtlen vagyok Istenhez, itt már csak a többi lépés következik, hogy hűtlen vagyok a férjemhez, feleségemhez, hűtlen vagyok hitközségemhez, nemzetemhez. Végső szó, Ámosz, népem megérett a pusztulásra. De Isten ebben a helyzetben is állandóan, hogy hívott az Úr Jézus szól, hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, de te nem akartad. De te nem akartad. És ezért a következmény, meglátjátok, elhagyatott lesz házatok, a szülőháza, a családi háza, családnak a fészke, itt bezárul a dolog. Tetteid körbezárnak, Ózeás próféta. Tetteid fedre hónak. Tehát átadtuk a hatalmat a bűnnek. Tehát az egyedüli út Jézus Krisztusé. A többi bármi lehet, ugye, csapdába vezet, verembe.
Egyedüli út tehát a Jézus Krisztusé, és ez azt jelenti számomra, hogy el kell fordulnunk minden más úttól. Ezért is választottam a Hiszek a Romokon című rokkoratóriumból az Ellene mondunk című számot.
Énekel Csiszér László és a Mustármag énekegyüttes.
Figyelmünket valóságról elterelő haszonleső mestereknek, guruknak, az igazságot elferdítő tanítóknak. Ellene mondunk, mi ellene mondunk, az idegeneket utánzó életmódnak, annak, ami ellene mondott te szavadnak, hazug ígéreteknek és reményeknek, a nélkülen való üdvösségnek. Ellene mondunk, ellene mondunk, a divatos, csökirtelen korsz ellennek, tömegeket rabul ejtő kényszereknek, hirdesse azt akadémia vagy katedra, támogassa a birodalma kormánya. Mi ellene mondunk, ó, ellene mondunk, annak, ami nem épül a tíz parancsolatra, annak, ami nem épül rá a saját alatt.
ami a családot, a szülőföldet pusztítja, annak mi a közösséget megosztja. Mi ellene mondunk, igen, ellene mondunk. Az elpuhult életvitelnek adj erőt, hogy válasszuk az egyszerűséget, és értékeljük az önként vállalt szegénységet. Ellene mondunk a másikat kihasználó érzékiségnek adj erőt, hogy sírig éltessük a szentségi szerelmet, és adj erőt a küzdő szíveknek, akik országodért vállalnak szüzességet. Ellene mondunk annak, ami nem épül a 10 parancsolatra, annak, ami nem épül rá a saját alapra, annak, ami a családot, a szülőföldet pusztítja, annak, mi a közösséget
Az ige és népünk helyzete, erről volt szó tehát, és mielőtt elbúcsúznék, szeretném tisztázni, hogy amikor a népünk helyzetéről beszélve a mai oktatás csapdáira is kitértünk, kérem értsék jól, nem ellene beszéltünk, hanem sokkal inkább szerettük volna kihangsúlyozni, hogy a gyerekek ez mellett el kellene sajátítsák a nép által örökített tudást, az ostorfonástól a kopjafafaragáson, a népdalainkon keresztül, a kenyérsütésig, mindent. És hadd osszak meg önökkel néhány igerészt, amelyet ma olvastam, és amelyek csodálatosan illeszkednek ide. Jeremiás próféta szavait olvastam, és a prófétának az igéhez való viszonya fogott meg, és ha valamit tanácsolni szeretnék önmagamnak és a hallgatóknak, akkor azt mondanám, hogy ezt a fajta hozzáállást próbáljuk meg elsajátítani. Ha szavaid elém kerültek, csak úgy nyeltem őket. Kedvem telt szavadban, és öröme szívemnek, mert a te nevedet viselem, Uram, seregek Istene.
És nem kell félnünk, hogy nem értjük meg, hiszen a 18. Zsoltárban meg ezt olvashatjuk. Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, hogy meg nem értenéd szavát.
Igen, azt hiszem, hogy csak vágynunk kell arra, hogy megértsük, hiszen az Úr vágya is csak ennyi, hogy gyermekei értsék a szavát, és felfogják, hogy a javunkat akarja, hiszen életet akar adni.
Jézus Krisztus maga is azt mondja, azért jöttem, hogy életetek legyen, és bőségben legyen.
Ezzel búcsúzunk, legyenek áldottak, és észrevételeiket, megjegyzéseiket, kérdéseiket írják meg a mustarmag@mariaradio.ro címre.
A magunk és a Mustármag Megújulás Szolgálat nevében köszönjük figyelmüket, friss adással 2 hét múlva jelentkezünk.
Egészen pontosan tehát március 6-án, de már egy új időpontban, nem este 9 órától, hanem délután 2-től. Legyenek áldottak
a viszonthallásra!